fennállva fohászkodjunk. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat, a te jelenléted megvidámít éltet, s bátor szívet ad. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten, tőle szálljon reánk áldás és kegyelem. Amen. Kedves gyülekezet, Isten igéjét olvasom Máté evangéliumának 16. fejezetéből, a 13-tól a 20. versig. A felolvasandó igét helyeteket elfoglalva, nyitott szívvel és figyelemmel hallgassátok. Péter vallástételéről szól az ige. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az ember fiát? Ők így válaszoltak, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondtok engem? Simon Péter megszólalt és így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Azután megparancsolta a tanítványainak, ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Adja meg a mi Úrunk Istenünk, hogy megértsük ezt az igét, amit már valószínűleg sokszor hallottunk, vagy éppen először, ezért most fennállva imádkozzunk. Úr Jézus, olyan könnyű arról beszélni, arról imádkozni, azt mondani, hogy Uram, Uram, mondani rólad, hogy Te vagy a Krisztus. De amikor végignézünk az életünkön, akkor valahogy olyan nehezen látszik ez meg. Próbáljuk megmutatni magunkat a templomban, próbálunk helyesen forgolódni a gyülekezetben. Még a templomtól független életünkben is próbálunk neked megfelelni azért, de látjuk a mi hiányosságainkat, hogy sokszor nem te vagy a Krisztus, a Messiás, hanem mi magunk vagyunk saját életünknek kovácsai. Urunk, bocsásd meg ezt! Kérünk téged, most taníts bennünket, hogyan lehetne ez másképpen. Hogyan tudnánk életszerűbben követni téged, valószerűbben követni téged, és hogy mi is tudjunk ne csak szóban, hanem egész életünkben ilyen vallástételt tenni, amit Péter is mondott, hogy te vagy a Krisztus. Urunk, te taníts most, te szólj, te gyógyíts bennünket. Te buzdíts, te indíts bennünket ezen az Isten tiszteleten, mert neked van hatalmad arra, hogy újat cselekedjél ma is. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre. A 266. dicséretünknek első versét keressük ki. 266. dicséretünknek első verse így kezdődik. Egek nagy királya.
Egek nagy királya, magas
előbb felolvasott ige szakaszból emelnék ki egy verset Máté evangéliumának 16. fejezetéből, a 15. verset, mely üzenetképpen szól hozzánk ezen a mai istentiszteleten. Jézus erre megkérdezte tőlük, mármint a tanítványoktól, hát, ti kinek mondtok engem? Foglaljon helyet a gyülekezet. Nem tudom, testvérek közül ki emlékszik, amikor először prédikáltam itt. Én már arra nem emlékszem, hogy miről szolgáltam, de arra nagyon is, amikor kínáltam az ajtóban, és egy testvér, amikor elköszönt tőlem, akkor nem elköszönt, hanem egy kérdés szegezett nekem, lehet, hogy éppen itt ül, nem tudom, már az a helyzet, hogy nem emlékszem, hogy ki volt az, de fedje fel magát majd nekem, amikor megy kifelé. Megkérdezte, hogy nagy tiszteletű úr, magának kicsoda Jézus? És hát alapvető a kérdés, de ugye nem ezt szoktuk a kijáratnál hallani, de mégis nagyon helyén való volt a kérdés, és akkor én azt mondtam, hogy hát az én uram. És akkor otthon gondolkodtam, hogy lehet, hogy nem teljesen fogalmaztam jól, hát azt kellett volna mondanom, hogy uram, és megváltom, de úgy gondoltam, hogy az a zavarnak a helye volt számomra, de valóban nagyon jó kérdés, még a lelkészeknek is. Sajnos fel kell tenni a kérdést nekünk is, hogy vajon ki a mi urunk? Az esperes? Püspök? Egyház? Mi magunk? És nem csak a lelkészeknek, hanem hát nekünk is, a gyülekezet tagjainak is fel kell tenni a kérdést, ki nekünk Jézus? Haver? Mert van akinek az. Jézus haver. Megosztom vele a dolgaimat, Facebookon bejelölöm, lájkolom, Jézus nagyon jó, szuper, de nem több ennél. Barátom? Az már egy jobb dolog, mert Jézus a barátjának nevez bennünket, de vajon mi ugyanolyan szintre emeljük őt, akivel mindent megosztunk? A legbelsőbb dolgainkat? Vagy elfedünk részleteket az életünkbe? A kis bűnöket elmondjuk. Voltam ilyen alkalmakon, amit vagy én tartottam, vagy más, és akkor hát a bűnvallás alkalma következett, és mindenki a kis bűneit osztotta meg, hogy ráléptem valakinek a cipőjére a buszon, bocsásd meg Jézus. Nagyon fontos, igen, nem beszélünk az igazán mély kérdésekről, a mély bűnökről. Ez is jó, hogy legalább idáig eljutunk, de még mindig nem elég. Péter azt mondja, hogy te vagy a Messiás, te vagy a Krisztus, de erről egy kicsit később. Még bevezetésképp annyit hadd mondjam, hogy ugye a fiatalok között szolgálva látom azt, hogy a fiataloknak nagyon fontos ez, hogy mit gondolnak róluk a mások, a többiek. És hát azt gondoljuk, hogy a tinédzserkort elhagyva ez elmúlik, de azért valljuk meg, hogy azért ez nem igaz. Mi is kíváncsiak vagyunk arra, hogy hát mit gondolnak rólunk mások. És Jézus is, ő valóságos Isten és valóságos ember, neki is fontos, hogy tudja, hogy mit gondolnak róla az emberek. Habár ő Isten, ő a lelkekbe lát, a veséknek vizsgálója, ő tud mindent. És ez a kérdés végül is nem azért hangzik el, mert Jézus nem tudná, hogy minek vagy kinek gondolják őt, hanem hogy megvallják-e az emberek, vagy minek vallják meg őt. Ez egy vizsga tulajdonképpen a tanítványok felé. És most egy vizsga felénk is. Így tekintsünk most erre az Isten tiszteletre, hogy megvizsgáljuk magunkat, kicsoda nekünk Jézus igazából. Az emberek azt mondják, hogy Keresztelő János, Illés, vagy valamilyen próféta. Mindenki látja, hogy Jézus valaki nagy ember. Hiszen csodálatos dolgokat tesz, úgy beszél, mint engem, hatalma van, olvassuk máshol. gyógyít, tanít, tényleg látszik, hogy ő nem akárki. Sokszor Jézus megmarad a mi életünkben is csak ennyinek. Igen, Jézus egy nagy tanító volt, érdemes odafigyelni rá. Azok, akik azt mondják, vagy ezt mondják, azoknak a kedvenc része a hegyi beszéd. Micsoda erkölcsi tanítások. Fordítsd oda a másik orcádat, és igen, de jó lenne ezt követni. Jézus nem akárki volt, talán a legnagyobb filozófus. Talán még prófétának is mondják, hiszen talán tudjátok a testvérek, hogy az iszlám vallás Jézust bevette a saját kánonjába csak prófétaként. Egy nagy próféta volt, igen, Allahról beszélő is. De ez még mindig kevés. Hiszen az emberek a prófétákhoz talán tudjátok, hogy hogyan álltak az Ószövetség által leírt több ezer év során. Kergették őket, üldözték őket, nem vették figyelembe őket. Hát Jézus is egy ilyen próféta, hát majd vele is történik valami. És valóban történik is. Mert az emberek fejébe egyszerűen nem fért bele az, amit ő mondott. És a tanítvány, vagy a tanítványok, és azok közül Péter egy teljesen ellentétes dolgot mond. Azt mondja, te vagy a Krisztus. Most, ha a Biblia kvíz lenne, akkor megkérdezném, hogy ki tudja, mit jelent az, hogy Krisztus. De mivel ez egy ilyen egyoldalú dolog, ez az Isten tiszteleti forma, ezért elmondom. Ugye Krisztus azt jelenti, hogy a felkent. Ez a messiás ószövetségi héber kifejezéséből fordított görög kifejezés. De ez, itt még ebből nem tudtunk meg semmit. Az azt jelenti, hogy ő a megváltó. Ő az, aki Istentől küldetett azért, hogy megváltsa az ő népét. Hogy eleget tegyen a bűnökért, hogy kifizesse az adósságot. Persze voltak olyanok, akik egészen más vártak Jézustól, de így vagyunk ezzel mi is. Sokan úgy gondolkozunk róla, hogy igen, Jézus azért jött, hogy megoldja az én szociális problémáimat. Kicsit egyfajta láthatatlan pszichiáter, pszichológus, akihez imádkozom, és akkor egy kicsit megsimogatja a lelkem, és minden rendben lesz. Sokan így tekintettek rá. De ő a felkent, és kit szoktak felkenni? Hát a királyokat, a királyt, a főpapot és a prófétát is felszokták kenni, de ő nem csupán próféta, nem csupán főpap, hanem király is egyben. És hogyha Jézus a király, akkor az egész mást jelent. Tőlünk ez nagyon távol áll, testvérek, a királyság. Már szerintem nem él közöttünk olyan, vagy nincs itt közöttünk olyan, aki a királyság idejében élt. Nem tudjuk elképzelni, hogy az egy egyeduralom. Ott az, amit a király mond, annak úgy kell lennie, az szent, az sérthetetlen. Sokszor azt hiszük, testvérek, hogy a kereszténység az egy demokrácia. Megszavazzuk azt, hogy hát Jézusnak mely intézkedéseit, parancsolatait fogadjuk el, és akkor azt mondjuk, hogy bocs Jézus, hát leszavaztunk most a házasság előtti szex kérdésében, mi fogunk igazat tenni. Vagy egész más kérdésben. Nem érdekes, hogy mit mondasz. De ha ő a királyom, az én királyom, akkor ő az a valaki, akinek mindent elmondok, és minden tekintetben engedelmeskedek. Akármit is mond, akármilyen észszerűtlen, akármilyen emberi gondolkodástól távol álló dolog, akkor is megteszem, mert ő a király. És hadd legyen ez az első kérdés. Királyod-e Jézus? Ő-e a te királyod? Tudod ezt mondani, hogy te vagy a király? Ugye fiatalok ezt sokat mondják, hogy király vagy. Tudod-e Jézussal mondani, hogy igen, te vagy a király, tényleg? És mivel te vagy az, ezért neked engedelmeskedem. Nagyon szeretjük a hitnek a három lábú székhez szoktuk hasonlítani. Az egyik az ismeret, a második a bizalom, ez még rendben van, a harmadik az engedelmesség. A legnagyobb problémánk ezzel a harmadikkal van, hogy ő nem egy miniszterelnök, hanem ő egy király. Neki engedelmeskednünk kell. És a messiás azt jelenti, hogy ő nem akárki, ő nem ember, nem is angyal, hanem ő egy isteni küldött, ő a mennyek gazdagságát hagyta itt. És már ott volt a teremtésnél is, és ott lesz az örökké valóságban is. Ez a Péternek a hitvallása, ez ennyi mindent jelent. És utána hozzáteszi, azt mondja, hogy az élő Isten fia. Hát ezért akkoriban ez, hogy egy embernek kinéző valakire azt mondták, hogy az Isten fia, hát ez egy botrányos dolog volt. Hát tulajdonképpen Jézust ezért feszítik keresztre, Isten káromlásért, mert magát egyenlővé tette az Istennel. Már ez is egy óriási dolog volt, hogy mi az, hogy van fia az Istennek, ezt a rabbik nem tanították, erről nem beszélt senki. És micsoda bátorság volt Péternek ezt megmondani, hogy te vagy az Isten fia. Nem az Ács fia vagy, nem az a senki, akinek gondolnak téged Názáretben, hanem te az Isten fia vagy. És testvérek, ez ma is elég felháborító, hogy az a valaki, az a Krisztus, akit már elfeledett a világ, aki helyett már annyi minden más fontos, hogy autót küldjünk föl az űrbe, meg atommagot hasítsunk, valaki, ti azt mondjátok ezeknek az embereknek, vagy ebben a világban, hogy van Isten. És az Istennek van egy fia, aki eljött. Érted és értem. És ő nem egy nagy filozófus, nem az Ácsnak a fia, hanem az Isten fia, a megváltó. Ez is botrányos. Fiatalok, osztályban elmondani nem könnyű, hogy van Isten. Idősebbek, munkahelyen. Jézusról bizonyságot tenni. Idős testvérek, klubban, vagy szomszédok között, vagy bárhol, piacon. Elmondani, hogy Jézus él, és ő valóság, és ő meghalt a mi bűneinkért. Ez egy botrányos dolog, de mégis igaz. És ez a legnagyobb valláskétel, ez a hitvallásnak a magja, Jézus a Krisztus. Ugye az ichtüsz is valami hasonló, az már ki van bővítve, hogy a halacska, talán tudjátok. Ja, Jézus Krisztus, Teo Hűjós szótér, Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Ugye ez a halnak a bozaik szava. Ez is egy hitvallás. El tudod-e mondani? Mi a te hitvallásod? Amikor kérdeztem, ifjú szenior voltam a teológián, az ilyen hallgató önkormányzat elnökének felel meg, de lelki vezető féleség is. És elsős teológusokat kérdeztem, hogy mikor tértél meg? És akkor némelyek mondták, hogy meg vagyok keresztelve. Mi a te hitvallásod? És ezért nagyon jogos volt a testvérnek a kérdése ott a templom ajtóban, hogy én szépeket tudok prédikálni, meg nagyon frappáns, de ki van mögötte? Az kevés, hogy meg vagy keresztelve. Az nem elég jó hitvallás, hogy templomba járok, már így neveltek, szolgálok én, elseprem a havat. Jézus Krisztus, az Isten fia, megváltóm. Személyesen. Ugye szoktam mondani, hogy elmélkedni nagyon könnyű ugye, a kereszténységről, ugye idézni a Bibliát, teologizálni. Igen, ő a megváltó, mondják a keresztények, fönn van a Wikipédián is. De személyesen ki neked Jézus? Amikor rá gondolsz, tudod-e azt mondani, hogy Jézusom, atyácskám, ugye ez a abbá, amit Jézus maga az ő atyának mond, van-e olyan bensőséges viszony közöttetek, ami személyessé teszi ezt az egészet. Mert ha személyes, az azt jelenti, amit tudunk, hogy mi a különbség a Facebook ismerősök meg az igazi barátok között. A barátomnak mindent elmondok, és hogyha két héttel vagy három héttel később hív, mint ahogy én vártam, akkor se haragszom rá. Ő neki mindent elmondhatok, és hallgatok is a szavára, hiszen a barát az jót akar nekünk. Menjünk tovább. Azt mondja Jézus erre, miután meghallja Péter vallástételét, hogy boldog vagy, Simon Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki számodra mindezt, hanem a Szentlélek. Az én atyám, mondja ő, de ezt a Szentlélek által tette. Akkor voltak test és vér általi kijelentések, ahogy mondtam. Voltak csodák. Voltak nagyszerű események. Mondhatta volna Péter, hogy hát Jézus, ott volt a hallal kapcsolatos csoda, hogy megszaporítottad a halakat a hálóban, a kánai mennyegző. Hát valóban te nem akárki vagy. Látszik rajtad. Péter nem ezért mondja, és ezt Jézus tudja. És testvérek, ma, amikor nincsenek jelek, vagy nagyon kevés jel van, ahogy járunk, kelünk a világban, a plakátokról nem Jézus indulata világít le ránk, hanem egészen más. Sőt, az egyházban, lelkészek által éppen a Jézus jeleivel szembeni érzéseink vannak, hogy nem igaz, hogy lehet ilyen az egyház, hol van Isten, nincs is itt, nincs is hatalma, és mennyire sokszor mi magunk vagyunk a gátjai annak, hogy Isten megmutatkozzék a kereső emberek számára. Éppen ellenkező jeleket látunk, nincs Isten. De mégis azt mondja, hogy így lehet vele találkozni, és ezt a hitvallást elmondani. Nem test és vér által, mert annyira látjuk, hogy töredékes az, amit mi nyújtani tudunk, amit mi bizonyságot tudunk tenni őróla, hanem csak azt tudja meggyőzni a ti lelketeket, meg a mások emberek lelkét, ha ő maga az ő lelke által szól neked személyesen. Nincs más lehetőség. Testvérek, hadd mondjam, hogy én is 4 évig ültem a padsorok között, emberek prédikációját hallgatva, de addig nem történt változás bennem, amíg nem fogtam fel, hogy itt Isten van jelen, és ő maga szól hozzám személyesen. Ez nem emberi bölcsesség. Még akkor is, hogyha nagyon hiteles volt a lelkész, és nagyon szimpatikus volt az élete, az segít, de nem elég, hanem ő maga győzött meg, és így térhettem meg. Amikor láttam, hogy itt Isten van jelen. És tudom, testvérek, hogy én akármennyit prédikálhatok, meg akárhányan prédikálhatnak itt nektek, meg ti magatok is bizonyságot tehettek a többieknek, a környezeteteknek, ha Isten maga az ő lelke által nem jelenti ki magát, akkor nem történik semmi. Akármilyen csodás a templomunk, akármilyen szuper ifi termet csinálunk, akárhány csocsóasztalt is veszünk, akármilyen szépen is prédikálunk, kevés. Az Isten lelke bizonyítja meg magát előttetek. És hadd mondjam, hogy ha ez így van, hogyha érzed, hogy Isten lelke most megszólít téged, vagy bármikor, rámutat a bűneidre, azokra a dolgokra, amiket talán egész életedben elfedtél, akkor ne zárd be a szíved. Akkor nyisd ki neki. hadd tisztítsa ki a sebeidet, mert ő ezért jött. Ez olyan, mint amikor a fogorvoshoz megyünk, talán már erről prédikáltam, hogy eljutunk a váróteremig, ott elmúlik a fájdalom, nem megyünk be az orvoshoz, hazamegyünk, de a probléma ugyanúgy megmarad. Isten lelke ki akarja jelenteni magát nektek, és arra ösztökél benneteket, hogy ti is azt mondjátok, meg én is azt mondjam, hogy ő a király, ő a messiás. És ez már rajtad múlik, hogy te engeded-e ezt. Nem mondd, hogy alkalmatlan az egyház, mert igen az. Nem jól prédikál a lelkész, igen. Nem jól áll rajta a palást, igen. Mert nincs olyan szolgálat, ahol Isten ne szólhatna hozzád valamilyen módon. Ezt nagyon megítéltetve mondom, mert a teológián nagyon szeretük megítélni egymást, úgy mentünk egymás áhítatára, hogy jaj, uncsi szokott lenni, amit mond az a másik. De megértettem azt a tanítást, hogy legalább az ima, legalább az áldás, legalább az ige maga meg akar szólítani engem, illetve Isten meg akar ezeken keresztül szólítani. És ma, amikor az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, hanem nyissátok ki, hogy nektek is királyotokká legyen. És testvérek, amikor Péter elmondja ezt a vallástételt, utána Jézus beszél ő róla, és ez így van velünk is. Ha mi vallást teszünk ő róla, akkor ő is vallást tesz mi rólunk. Nem úgy általában, hát a fehérvári gyülekezet nagyjából oké. Nem úgy, hogy hát ezek a reformátusok elég hitvallásosak, hanem rólad személyesen. És most helyettesítsd be a nevedet. A Péter helyére. Te Péter vagy, és erre a kősziklára építem fel az egyházamat. Jó, ott az egy időszerű, aktuális üzenet volt, ugye ott az egyház alapításáról szóló ige van. De ha te megvallod Jézust, és tényleg királyod, akkor ez nem marad annyiban, akkor Jézus rólad beszél. És lehet, hogy nem éled így, ilyen valóságosan meg most még, de amikor ő előtte meg kell állnod, és ki tudja mikor, amikor véget ér az életed, amikor utolsó dobban a szíved, és odaállsz az Atya elé, és nem tudsz mást vinni, csak a bűneidet, meg a gyarlóságaidat, meg a hibáidat, meg a gügyeségeidet, akkor Jézus oda fog állni, és azt mondja, hogy bocsánat, én ezért az emberért meghaltam, mert ő neki királya voltam, és királya vagyok. És vallást teszek ő róla. Elmondhatod-e ennek tudatában éled-e a mindennapjaidat? Hogy amikor oda jutok, akkor Jézus rólam vallást fog tenni. Nem azért, mert jó vagyok, nem azért, mert templomba járok, nem azért, mert szépen áll rajtam a palást, hanem azért, mert a királyomnak mondtam őt. És csak így fog ez megtörténni, testvérek, másképp nem. Csak így. És ha ez így van, az mennyire megnyugtató már? Akkor nem számít, amit a hírekben olvasunk, nem számít, hogy mennyivel drágul a benzin, nem számít, hogy kudarcok és betegségek érnek, mert akkor minden újjá lesz. Akkor egy mennyei perspektíva, egy mennyei jövőkép áll előttem. Akarod-e ezt a biztonságot, testvérem? Ennél nyugodtabb élet és békességesebb élet nincs. És akkor valóság lesz az, amit köszönünk mindig, hogy áldás, békesség. Hát legyen ilyen békesség. Jézus óriási dolgokat mond Péternek. És talán azt gondoljuk, hogy ez ránk nem igaz. Jézus rólunk hogy mondhatna ilyet, hogy erre a kősziklára fogom az én egyházamat felépíteni, és hogy a pokol kapui se vesznek győzelmet azon. De igen, testvér, hadd mondjam, hogy amikor a te nevedet behelyettesíted, ugyanez következik utána. Mert Jézus rád is építeni akar, ahogy máshol olvassuk, már tanítóknak kéne lennetek. Nem azért hív el, és azért nevez néven téged az Úr, hogy aztán wellness keresztjén legyél, hátradőjél, és azt mond, de jó, üdvösségem van, többiek meg mennek, ahova akarnak, hanem azt mondja, hogy rád akarok építeni. Azt akarom, hogy terem gyümölcsöt. Péter is tudja, Jézus is tudja, hogy persze nem azért fog ez megtörténni, mert Péter olyan nagyszerű, hanem azért, mert a királya Péternek Jézus. És azt a kicsit, azt a néhány kenyeret és néhány halat oda viszi, és Jézus majd megsokasítja azt. És ezért, ha a királyod ő, akkor vidd oda azt, amit van. Azt a kicsit, a pici szorgalmadat, a pici tehetségedet, a pici odaszánásodat, bármit, amit van. És ő majd nagyjá teszi azt, és akkor az ő egyháza talán egy kicsit jobban fogja képviselni őt. Ahogy az én lelkészem mondta, amikor ez a szeniorság eldőlt, hogy Péter, az Úr csak egy dolgot vár tőled, hogy kicsit lelkibb lelkészek kerüljenek ki a teológiáról. Ez a te feladatod. Nekünk meg az a feladatunk, testvérek, hogy egy kicsit jobban képviseljük őt, hogy megteljen ez a templom, de nem azért, hogy jobban nézzen ki, és jobb fotókat tudjunk csinálni, hanem azért, hogy többen legyenek olyanok, akik elmondhatják, hogy na, az a testvér volt az, aki nekem egyszer bizonyságot tett. Olyan jó ezt időnként hallani, hogy egyszer valaki elhívott engem ifibe, és ott ragadtam, megtértem, hívő feleséget találtam magamnak, célt kaptam, és azóta vele járok. Lehet, hogy csak ennyit kell megtenned. Ki az, akit rád bíz Isten? Ki az, akit el kell hívnod? Ki az, akihez át kell menned? Hogy vagy? Ezt a kérdést feltenni. Ki az, akinek bizonyságot kell tenned? Nem kell elmenned Nigériába misszionáriusnak, elég a szomszédba. Majd, ha az sikerült, akkor mehetsz Nigériába is. Nem, előbb Fehérvár, és tudjátok, Jeruzsálem, és utána a föld végső határáig. Isten rátok is bízott nagyon sokat. Isten a fehérvári gyülekezetet általában is, de téged személyesen, aki most itt ülsz, akár hiszed, akár nem, akar rád építeni. És ez egy nagy reménység, mert sokszor mi magunk úgy gondoljuk, hogy Istenem, ránk aztán nem lehet, de ő akar, és ő megadja hozzá az erőt. Sok mindent írtam még, de szerintem már elmondtam, amit Isten rám bízott. Én csak azt szeretném még egyszer zárásképpen elmondani, hogy ha Isten téged néven nevez, és a királyod ő, és nem csak azért nevez téged néven, hogy ide jár, és gyakorold a kegyességnek cselekedeteit, akkor keresd, hogy mi az, amit rád akar bízni az Isten. Ha van szükséged rá, hadd segítsünk mi is ebben. Én felajánlom azt, hogy aki keresi, hogy mi lehetne az ő szolgálata, ezért vagyunk, segítünk ebben. Induljatok, mozgolódjatok, és igaz lesz az az ígéret, amit Jézus mondott, a pokol kapui sem vesznek diadalmat életeteken, szolgálatotokon. Így legyen. Ámen. Fennállva imádkozzunk, illetve először ráfelelő énekünket énekeljük, először énekszóban a már megkezdett 266. dicséretünket folytassuk, a második verset énekeljük, 266. dicséretünk második verse így kezdődik, dicsérjed világom alkotót hatalmát. Oh, Egy percnyi csendben valljuk meg, ki ő nekünk, és feleljünk az ige hirdetésre imádságban. Úr Jézus, megvalljuk előtted, hogy félünk elköteleződni melletted. Félünk, mint királyként elfogadni téged, mert olyan távol vannak a csodák tőlünk, és félünk, hogy elveszítünk valamit az előző életünkből, hogy elveszel, és nem kapunk helyette mást, mert emberi módon gondolkozunk. Urunk, megvalljuk, hogy most is átjár bennünket a félelem, hogy valami változás történik az életünkben, és ki kell lépnünk a megszokottból, a kényelmesből. Urunk, a te lelked által adj bátorságot beleugrani a te kezedbe, hiszen hisszük, nem tudunk más tenni, csak hinni, hogy te elkapsz bennünket, tenyereden hordozol bennünket, néven nevezel bennünket. Urunk, add meg, hogy ez valóság legyen a mi életünkben. Szeretnénk elkötelezni magunkat melletted, akármi is legyen a következmény. Tudjuk, nem könnyű. Meg kell erőltetni magunkat ilyenkor, de te százszorosan, ezerszeresen többet adsz vissza, mint amit mi odaadunk neked. Adj hát most nekünk ilyen odaszánásokat, elköteleződéseket melletted. Most a szívünkben, ebben a csendben, hogy minden mássá legyen, hogy megújuljon az életünk újra, vagy először. Királyunk, Jézus, rendelkezz velünk, te mondd meg, mit tegyünk, és igyekszünk úgy tenni. Tudjuk, alkalmatlanok vagyunk, de te hatalmas vagy. Mi nem tudunk erőt felmutatni, csak a gyengeségeinket, de Pállal együtt azt mondjuk, hogy a mi gyengeségeinkkel dicsekszünk, hogy a te erőd valósuljon meg a mi életünkön. Urunk, hiszük, hogy veled, aki valóban legyőzted a sátánt ott a kereszten, te veled együtt mi is győzhetünk. A saját bűneinken, kísértéseinken ellen tudunk majd állni, hogy ne a könnyebb utat válasszuk mindig. Urunk, könyörülj rajtunk hát, add meg a bátorságot és erőt, hogy amit nekünk kell megtennünk, azt mi tegyük meg, azt a keveset, hogy azt te megsokasíthasd. Hiszük, hogy megteszed. Imádkozunk hát mindenkiért, imádkozunk a családunkért, hogy ha ott van feladatunk, akkor el tudjuk mondani nekik a te evangéliumodat, amit mi átéltünk, vagy a szomszédban, vagy az iskolában, vagy a munkatársak között, vagy bárki között. Urunk, adj bátorságot megszólítani azokat, akik várván várják a te fiaidnak megjelenését és bizonyságtételét. Imádkozunk az egész gyülekezetért. Köszönjük, hogy te építeni akarod a gyülekezetet. Bocsásd meg, hogy mi meg sokszor romboljuk. Köszönjük a te kegyelmedet, és imádkozunk az egész Fehérvárért, ad, hogy megtartásra való város lehessen, és tudjunk szolgálni Fehérvárnak és a lakókörnyezetünknek is. Minél többen mondhassák rólad, hogy királyom. És imádkozunk ezért a magyar nemzetért, adj békességet, ahogy eddig is, politikailag, de adj békességet a lelkekben, ahogy eddig nem volt. Urunkat, hogy megtartásra való nemzet lehessünk, adj bölcsességet a vezetőknek is. És imádkozunk az egész emberiségért, Urunk, könyörülj rajtunk, köszönjük, hogy ismersz és szeretsz bennünket. Imádkozunk a mi gyászoló testvéreinkért, sokan vannak közöttünk, akik szerettüket veszítették el mostanában. Urunk, te töltsd be az űrt az ő szívükben, ami most elveszett szerettük miatt keletkezett. Te vigasztald a gyászolókat, temetésre készülőket. Imádkozunk a betegeinkért, sokan vagyunk betegek is, itt vagy kórházi ágyon, vagy otthonainkban. Ha kedves előtted Jézus, te gyógyítsd a betegeket. És legyen meg a te akaratod mindenben, a te nagy nevedért. Ámen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül fogadjátok Isten áldását. Jézus mondja, Istennek népe, mindazok, akik megvallanak engem az emberek előtt, azokat én is megvallom atyám előtt, aki a mennyekben van. De azok, akik megtagadnak engem az emberek előtt, azokat én is megtagadom az én atyám előtt, aki a mennyekben van. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és a 266. dicséretünknek záró énekeit, a harmadik és negyedik verseit énekeljük. Zengjen minden szívben boldog hálaének, így kezdődik a 266. dicséretünk harmadik verse.